Akkor én most hívom Krisztiánt, ő fogja hirdetni ma az Isten igéjét. Ér Krisztián, imádkozom érted egyet, és aztán meghallgatjuk, mit szól az Isten hangja hozzánk is. És az imádság után pedig elengedjük a gyerekeket, jó? De még ezt az imádságot meg kell, hogy hallgassák. Mennyi atyánk, jövünk eléd, köszönjük a jó kedvet, az örömet, amit te hozol az életünkben, azzal, hogy tudhatjuk, hogy te bennünk élsz, és soha nem engedsz el. Szeretnénk imádkozni azért, hogy csendesítsd el a szíveinket, hogy tudjuk meghallani a te igédet. Kérlek, hogy te legyél az, aki ma hozzánk szólsz, és áld meg a gyerekeket is, atyám, hogy ők is növekedjenek, fejlődjenek, hogy megismerhessenek még jobban téged. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen.
Amen.
A gyerekek most szabadok, menjetek, tanuljatok, jelvezzétek, és Krisz, átadom a szót.
Köszönöm szépen, Isten hozott benneteket. Kedves testvéreim, folytatjuk a Filippi levél tanulmányozását, és a rövid bevezető után közösen olvassuk az igét, amit mindannyian fogtok látni, akár hoztatok Bibliát, akár nem, mert a kiosztott lapok segítenek ebbe nektek. Szeretném a három hajóba elindítani. Kérlek titeket, hogy mindenki vegyen le egyet, és adjátok tovább. Illetve nézzétek el nekem most ezt a gépet. Egészen pár órával ezelőttig tartott a mai napra megérkezésem, készülésem. És nem szeretném azt, hogyha elvonná a mi figyelmünket bármi, vagy bárki is a mai alkalommal, hogy meghalljuk az Istennek az igéjét. Hiszen olyan könnyen a szemünkkel olvasunk, és nem a fülünkkel. És ez egy nagyon nagy misztérium, hogy hogyan hallja meg egy 2000 évvel később élt ember az Isten igéjét, amely szólt, leíratott, aztán olvashatjuk, és figyelmesen hallhatjuk. Nekem ez egy nagy kihívás, hogy 20. századi emberként úgy tudjam olvasni az Isten igéjét, hogy nem csak otthon halkan látom a szememmel és a gondolataimmal, hanem pár hete most már azt szoktam gyakorolni, hogy félhangosan, vagy magamnak felolvasom, és remélem, hogy nem hallatszódik ez bolondságnak, vagy kedves feleségem se tart annak, hogy esetleg olvasom fel magamnak az igét, mert szeretném nem csak a szememmel látni, hanem fülemmel is hallani. Hadd kezdjem, mielőtt rátérünk a kiemelt igénkre ma, Pál apostol bevezető köszöntésével, amely elég sok levelének az elején ott van. Kegyelem nékünk és békesség az Atyától. És mindaz, hogy neked és nekem békességünk lehet Istentől, és a mi kapcsolatunk Istennel az a kegyelemre alapulhat, nem pedig a törvényre, az Jézus Krisztus érdeméért lehet valóság, és a Szentlélek által, aki bennünk hívőkben él. Látjátok tehát a Szent Háromságnak a nagyszerű együttmunkálkodását. És mielőtt elolvasom, és lassan mindenkinek a kezébe lesz egy ilyen kis jegyzet, hogy miről is szól a Filippi levél, csak címszavakban, ahogy az elmúlt hetekben én végigmentem rajta, lesz itt szó evangéliumról, és már az elmúlt alkalommal is volt szó háláról, örömről, börtön, szenvedés, témakörökről, közösségről, hatásról, példáról. A levél központi eleme a Krisztus himnusz, amihez hamarosan pár hét múlva elérkezünk. Van szó jó barátokról, testvéri kapcsolatokról, mint például Timóteus vagy Epafrász. Van szó egységről, egyéb kapcsolatokról, figyelmeztetésekről, tévtanítások ellen, figyelmeztetés a jövőre, előrenézés és a feltámadás reménysége, az a cél, amely fele mi is tartunk. Ennyiféle téma legalább megtalálható a Filippi levélben, ma pedig 5 darab igeverssel foglalkozunk bővebben, és ennek a kontextusát is persze meg kell néznünk a Filippi 1-ből és az Abcsel 16-ból. Tehát azt a részt olvasom, ami előttetek van, a kiemelt részt, amelynek a Biblia szerkesztői ezt a címet adták, Pál fogsága az evangélium terjedését szolgálja. Filippi 1:12-17, így szól Isten igéje. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy elkezdtük múlt héten a Filippi levelet, hogy Pisti mesélt nekünk Pál imájáról. Kérlek, áld meg őt most, Gyulán, légy vele, bemerítés és Isten tiszteleten, és légy velünk itt is most, ahogy folytatjuk Pál apostol rég leírt szavait. Uram, tedd kérünk élővé számunkra, mit is akarsz üzenni a következő rész által, mit is akarsz üzenni a teljes környezet, a kontextus, és az egész levél által ma nekünk. Uram, szükségünk van a Szent Lelked munkájára, hogy ne csak a szemünkkel, hanem a fülünkkel is olvassuk az igét, és hogy ne csak lássuk, ami történik, hanem meghalljuk, és a mi figyelmünket kérünk, hogy te munkáld és fordíts feléd. Amen. Ami még ehhez a részhez tartozik, hogyha lapozunk, az az Abcselnek a beszámolója arról, hogyan is jutott Pál apostol Filippibe, hogyan is alakult meg az ottani gyülekezet. Arról számol be Pál az Abcsel 16:11-től, hogy miután elhajóztak Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentek, másnap Neapolisba. Ezek a kis térképek, amiket feltüntettem a lapon, ha bár elég homályosan, de közlik Pál második és harmadik missziós útját, mind a kettőn érintik Filippi városát. Neapolis után pedig a 12. verstől Filippibe érkeztek, amely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk, írja a beszámoló. Szombaton kimentünk a városkapon kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus, akinek, nagyon fontos, ami most következik, az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt bemerítkezett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek és szálljatok meg a házunkban, és kérlelt bennünket. A felolvasott részekben és környezetükben tehát megismerkedhetünk a Filippi gyülekezet kialakulásának a történetével, ahogy azt már tettük a múlt héten is, és el fogunk jutni a mai igénkhez is. Ugye ezeknek a kezdeteiről számot ad nekünk az Abcsel 16, és a nekünk küldött, vagy a nekik küldött levélben is ez fennmaradt. Múlt héten azzal kezdtük el itt a kősziklában az ismerkedésünket a levéllel, hogy az apostoli köszöntőt hallgattuk, kegyelem néktek és békesség, és ez azért különleges, mert ez az egy hely, ahol Pál a püspökeikkel és a diakónusaikkal együtt üdvözli a közösséget. Ez azt mutatja, hogy a megerősödött és növekedő kis kezdet után a közösség elindult, lettek vezetői, és szilárd maradt. És egyébként ez az egyetlen olyan levél, ugye, ahol a tisztségviselők meg vannak szólítva, a Biblia magyarázók szerint azért, mert minden bizonnyal az adományok összegyűjtésében nagy szerepük volt, amelyről a levél végén is olvashatunk a 4:10-ben. Pál azt írja majd nekik a levél végén. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, Filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és az elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, csak ti egyedül. Mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Pálnak a szívében tehát egy különleges helyet foglal el a filippi gyülekezet, mert nem csak az evangéliummal vállaltak közösséget, mint ugye a többi gyülekezet is, ugye, ahol megtértek emberek, hanem Pál személyével is, és az anyagi támogatásokban is kivették a helyüket. Ezek emberi anyagi dolgoknak tűnhetnek, de nagyon is lelki, szívbeli állapotokat tükröznek. Ez egy fontos tanulság ebből nekünk is. Amikor meg akarjuk ismerni a filippi gyülekezetet, tudnunk kell, hogy olyan forrássá váltak ők anyagilag is a környezetükben, akik támogatni tudták a környezetükben levő missziót. Ma később látjuk, hogy Filippi városa az fontos római közlekedési utak meccéspontjánál volt. Tehát a kereskedelemből nyilván elég gazdag tudott lenni a város és a benne levő hívők. De mi itt Budaörsön, a nagyváros vonzás körzetében, egy jó helyen, egy gazdag helyen, ugye a városunkat gyakran datálják a leggazdagabb magyar városok élére, mi tudunk-e és akarunk-e, mint gyülekezet, ilyen és még inkább ilyenné válni, hogy embereket és javakat tudunk küldeni, adni, olyan forrás vagy anyagyülekezetté válni, amire Isten hív minket, és hála az Úrnak, hogy látszik, hogy tett, és tesz is kősziklő gyülekezet lépéseket ebbe az irányba, folytassuk, és Isten adjon ebben növekedést. A levélnek van egy nagyon szép keretes szerkezete, mert megtudjuk azt, hogy Lídia volt az, akinek megnyitotta a szívét az Úr, utána beszél Pál a börtönben töltött idejéről, a szenvedésekről, és a végén pedig újra a testvérek és Lídia, mint a keret, a szenvedés, az elején és a végén feltűnik, és a szentek megszólítása az elején és a végén is feltűnik. A mostani részünk előtt Pál imájáról van szó, mely egy általános felütés, egy visszatérő elem sok levelében. Pál imájában, ahogy múlt héten is hallhattuk, hálát ad és könyörög a gyülekezetért. A héten volt ugye az imahetünk, és csak szeretnék tőletek egy rövid visszajelzést kérni, így készfelemeléssel, hogyha úgy érzed, hogy tudtál bármennyit is részt venni, az elmúlt héten Isten előtt lenni imádságban, nem azt számít, hogy mennyit, csak egyáltalán bármennyit, akkor kérlek, hogy lelezzük most egymásnak így az imádság kapcsán. Ki az, aki bármennyit úgy érzi, hogy jelen tudott lenni Isten előtt az imádságban? Nagyszerű. Köszönöm. A mi imáink azok hogy szoktak kezdődni? Pálnál, ne feledjük, börtönlevélről van szó, tehát fogságban íródott, az apostolnál hálaadással indul. Majd persze a kérés sem marad el, és a dicsőítés, a magasztalás, az a légkör, az a környezet, amiben az egész bele van ágyazva, de vajon mi, akik egész más, sokkal jobb körülmények között élhetjük a mindennapjainkat, akárcsak a hitéletünket, mi mivel kezdjük? Mivel van csordultig a szívünk? Pálnál hatalmas példa, hálaadás és közben járás. Nem magáért elsősorban, bár felvállalja azt a helyzetet, amiben van, hanem a rábízottakért, a gyülekezet, a gyülekezetért, és a gyülekezeteknek a helyzete és a terhe a gondolataiban van. Isten ráterheli, nem hagyja nyugodni, és közben jár folyamatosan. A héten kezdtem el az imádság kapcsán is újra olvasni Kovács Endinek a Ti azért így imádkozzatok könyvét, amely szintén egy hármas modellt mutat be az imádkozásról, ugye a Mi Atyánk alapján, Jézustól tanult imádságot követve, és ez a vezérfonal olyan útmutatást igyekszik találni az imádkozni vágyó ember számára, ami a mai kérdéseinket is komolyan veszi, és az imádságot először, mint Isten uralmának a keresését mutatja be, aztán, mint kérést, és végül, mint szemlélést, vagy szemlélődést láttatja. Nagyon hasonló, mint Pálnál, ugye hálaadás, könyörgés és dicsőítés, magasztalás. Gondolkozzunk el, hogy nálunk mennyire jellemző ez a három ima forma. Hálaadás, könyörgés, dicsőítés vagy magasztalás. Vagy éppen más szavakkal megfogalmazva, keresés, kérés, és csak az Isten előtt való szemlélődés. Nem sokszor aránytalanok ezek? Nem sokszor leginkább azzal vagyok én is, vagy ti is elfoglalva, hogy kérünk, kérünk, Uram, ez a szükségem, ezt kéne megoldani, stb. Stb. Jézusnál tehát az imádságban jelen van a mi atyánkban is az Isten keresés, hangsúlyos önmagunk szükségleteinek feltárása, amikor kérünk, küzdünk, zörgetünk imáinkban, és végül, amikor imádkozunk, ugye pont éppen annyira vagyunk benne, és tanulhatjuk az önátadást Istennek, mint ahogy fizikálisan is itt vagyunk, jelen vagyunk. Ennyi bevezető után, és ezt meg szerettem volna tenni, hiszen imahetünk utolsó napjához érkeztünk. Ahogy rákanyarodunk, rátérünk ahhoz a kiemelt részhez, textushoz, amit felolvastam, a Filippi 1.12-17. Nézzük meg tehát, hogy miről van itt szó. És a túloldalon pedig van lehetőséged rövid jegyzeteket készíteni. Csak felírni egy-egy szót, ha szeretnéd, hogy mi az, ami megérint. És én ma direkt nem fogok megfogalmazni nektek előre megrágott, kigondolt kérdéseket sem, és jegyzett pontokat sem, mert szeretném azt, hogy benne legyél a mai közösségben, és te magadnak fogalmazd meg kérdéseket, és te magadnak írd le, ha szeretnél olyan rövid gondolatokat, ami megérint, vagy amit Isten tovább tud vinni benned. Az Isten szerinti megpróbáltatások ügyét veszi elő Pál. Egyébként az Apcsel 14-ben is olvashatjuk, hogy sok nyomorúságon át kell az Isten országába bemennünk. Pál útjairól gyakran Lukács tudósít, ugye ő írta az Apcselt. Feltételezhetjük, hogy a hajótörésnél is, ami Málta szigetére történik, ott volt Lukács, hiszen ez leíratott. Pál apostol a főszereplő, és megörökítik a történetet, és Pál apostol Krisztusért szenvedett sok mindent, tehát itt most éppen a Filippi levél írásánál egy börtönből ír, de a korábban említett sztoriban például egy hánykolódó tengeren hajótörést szenvedve ilyen nyomorúságon megy át. Ott neki például 276 lélek volt a hajón, neki ez volt akkor a gyülekezete, mint egy nagy gyülekezet ma. Csak azért említem meg, mert a héten az ima hét estéin Pálnak a Málta szigetére vetődés története volt, és pont az jött elénk hétfőtől péntekig minden este, hogy mennyire fontos egymás iránt tanúsított emberség és vendégszeretet, ahogy itt Budaörsön összejöttünk. Pál helyzete nem csak az evangélium terjedését segíti elő, hanem valami abszurd módon, látszólagos ellentmondó paradox módon bizonyítja és visszaigazolja Pálnak, hogy Istennel jár. Mit értek ez alatt? Ez nem feltétlen azt jelenti, akár a hajótörés, akár a bebörtönzés, ez nem feltétlen azt jelenti, hogy aki te vagy én, akinek nem kell ilyen nehézségeken átmenni, nem kerülünk börtönbe a hitünk miatt, azok nem követjük elég jól Krisztust, tehát ez nem feltétlen ezt jelenti, viszont Jézus szavai mindenképpen fülünkbe kell, hogy csengjenek, és eszébe juthatott Pál apostolnak is a hegyi beszéd végéről, vagyis elejéről, a boldog mondások végéről. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa, ugye Pál börtönben van. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték elődeiteket is. Megoszlanak a vélemények ennél a levélnél, hogy Pál itt már a római börtönében volt-e, de inkább valószínű, hogy cézáreai, vagy bizonyos kommentárok szerint az efezusi börtönből ír fogolyként. De nem is a pontos helyszín a lényeg, hanem sokkal fontosabb, hogy nincsen teljesen egyedül. Ez is tanulság számunkra. Te sem vagy egyedül, meg én sem a szolgálatban. Említésre kerül a levélben Timóteus is, és Epafroditosz is, aki az utóbbi személy, az a görög fiatalember, aki megtér és csatlakozik, és Pál munkatársa lesz, ő róla azt tudhatjuk, hogy lehetséges, hogy ő postázta a levelet Filippibe. Pál nem tudott menni, hiszen el volt zárva. Timóteus is készül meglátogatni őket, és Pál is. És tudjuk, hogy Pál is kifejezi a reménységét, hogy ha kiszabadul, akkor megy. Ha tudok, akkor megyek, meglátogatlak titeket. És valószínűleg ez sikerült is Pálnak, hiszen ugye eredetileg a második missziós úton alapított gyülekezet, ez az első térkép, az utolsó jeruzsálemi utazása előtt még kétszer meglátogatja Pál. Az Apcsel 16, ahogy olvastam is, ugye Európához elérnek, megtér az első hívő, egy hölgy, Lídia. A második missziós út egyik állomása. Az előzménye ennek a sok áldásnak egy konfliktus. Ezt is sokszor elkerül a figyelmünket, de igazából Pál és Barnabás, amikor szétváltak az első missziós út után, akkor ebből az lett, hogy látszólag egy veszteség, egy barátság, egy testvéri kapcsolat megszakadása, később amúgy megtudjuk a Bibliából, hogy kibékültek, és Pál is kibékült János Márkkal, aki miatt szétváltak, mert hűtlennek találta Pál, és Barnabás ment Márkkal, Pál pedig Szílást választotta magának kísérül. Isten néha ilyen jó dolgokat is kihoz egy jelenlegi nehéz helyzetből, akár egy feszültségből, akár egy konfliktusból. Tehát ez az első európai gyülekezet, Filippi, és miért stratégiai központ Filippi? Azért, mert nagyon jó földrajzi helyen is van, és Krisztus előtt 358-ra datálják, amikor második Fülöp, makedón király, aki egyébként Nagy Sándor édesapja, alapít egy várost, és elnevezi önmagáról. Filippi vagy Filippos. Innen van tehát a városnak a neve. Érdekes ugye, hogy a fiak mennyire tanulnak az apáktól, az atyáktól. Ugye hallottatok ti is a híres Alexandriáról, ha már ugye Nagy Sándor, ma egy 5 milliós nagyváros, Egyiptom második legnagyobb város a Nílus torkolatánál. Visszatérve Filippi városára, ez a eredetileg görög város, melynek az eredeti nevek ne idéz, és az őslakosok már azért is ott voltak, mert termékeny talaj volt, és aranyat találtak a környéken. Egy termékeny síkságon fekszik, és itt futottak át azok a kereskedelmi és hadi útvonalak, később Via Egnácia névvel, amelyeket például Octavianus, aki Augustus császár lesz, Krisztus előtt néhány évtizeddel korábban, Filippit római kolóniává tette. A város virágzásnak indult, és színházak, városfalak, középületek épültek föl. Tovább nőtt és gazdagodott ez a hely, és művészeti központ lett, és a régiónak a központjává is vált. Ennyit így a történetéről, a földrajzáról, és ezt azért fontos tudni, tehát, hogy el tudjuk magunkat helyezni a térképünkön is, amit látunk, és el tudjuk magunkat helyezni annak az ismeretében is, hogy miért volt stratégikusan fontos ez a hely az első századi európai gyülekezetek szempontjából. Mert hogy Pál nem egy gyülekezetben, hanem gyülekezetek hálózatában gondolkodott. És köszik, hogy gyülekezet DNS-ében is benne van, és halljátok, újra és újra halljátok. Gyülekezet plántálás, gyülekezetek sokszorozódása, anyagyülekezetek, újabb gyülekezetek, és ez nagyon fontos, hogy így van, és gondolkozzunk így. Pál apostol Efezusban például 3 évet töltött, közel 3 évet, Korintusban 1,5 évet, Filippiben egy rövid átutazása volt, ahova többször visszatért valószínűleg, de mégis, mondhatjuk így, szívének egyik csücske volt, mint gyülekezet. Pál apostol helyzete, fogsága és szenvedése, visszatérve a mostani kiemelt textusunkhoz, a halálnak más és új jelentőséget ad. És nem csak a halálnak, hanem a szenvedésnek is. A héten én találkoztam elég közelről a halállal, a halandósággal. Múlt hétvégén az egyik diákunk a budai sulimban, a baptista iskolában sajnos elhunyt, és már hosszabb ideje tartott neki egy agydaganat. És nehéz bemenni ilyenkor az osztályba, és megszólalni, elmondani a hírt, és az osztályfőnökük meg is kért, hogy jöjjek be, és én nem csináltam még ilyet, teljesen új volt, és nagyon nehéz akár az édesanyját is felhívni telefonon, amikor szerveződik a temetés, hogy hogyan tudnánk segíteni, és elég nehéz volt. Tehát, hogy nem tudom, voltatok-e már ilyen helyzetben, de egy biztos, nagyon fontos ott lenni a gyászolók mellett, a nehézségekben levők mellett, akár a halállal találkoznak, akár az életben egyéb nehézségekkel, házassági krízissel, vagy munkahely elvesztésével. És zsigerből, ami jön az emberből, hogyha ezeknek az elszenvedője az az, hogy én nem akarok másokhoz közel menni, mert szégyellem magam esetleg, vagy nem akarok a terhükre lenni. Ami zsigerből jön, a többiekből, akik szemlélik az ilyen embereket, az pedig az, hogy hát kicsit félek oda menni, nem tudom, hogy mit mondjak, lehet, hogy kényelmetlen lesz neki, akkor inkább nem megyek. Testvérek, legyünk bátrak, és akár benne vagy egy ilyen helyzetben, akár a környezetedben vannak szenvedés, halál, gyász, menjünk oda. Ne hagyjuk egyedül magunkat se, meg egymást se. És nem természetes, hogy egy 15 éves fiúnak el kell menni erről a földi életről, de óriási erő van abban, amikor tudjuk egymást támogatni, és ki tudjuk fejezni egymásnak az Istennek a szeretetét. Pálnak a helyzete, és ezek a versek azt üzenik nekünk, hogy lehetséges a szenvedésben is győztesnek lenni. Sőt, ezt a tapasztalatot, hogy a szenvedésben velünk van az Úr, ezt tovább is lehet adni, és tovább is kell adni másoknak. A gyülekezet az ilyen körülményekből sokszor a lelki gondozást meg tudja erősíteni. És Pál is lelki gondoz, szenvedélyes, féltő, még a vitákba is belemegy, szeretetteljesen, de határozottan. Ez elképesztő az ő hozzáállása. Számomra van valami különleges és irigylésre méltó azoknak az életében, akik a halál peremén táncolnak, most hadd mondjam így, amikor nincs vagy kevés vesztenivalója van már valakinek. Pár verssel később arról ír, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Eljutott ide egy börtönben. Szóval ilyenkor az ember az nem beszél mellé vagy félre, hanem kevesebb, de lényeges dologgal foglalkozik. Emlékszem a kisebbi köcsémre, amikor néhány évvel ezelőtt hasnyálmirigy környéki daganattal, rákkal diagnosztizálták, és nagyon nagy példa volt ő előttünk a családban, hogy ez volt rá jellemző, hogy, és azóta is, Isten hál' Istennek megtartotta eddig, de hogy kevesebbet tesz, a lényeges dolgokkal foglalkozik, leegyszerűsödik az ember élete, és megtanul nem mellé beszélni, nem a részletekben elveszni, hanem a lényeggel. Pálnak mik voltak ezek a lényeges dolgok? Később a levélben is vitába száll, pedig gondolhatnánk arra, hogy most teológiai kérdésekben minek belemenne, amikor az ember már itt tart, de mégis fontosnak tartja például, hogy tisztázza a megtartásnak a teológiai igazságát, tehát, hogy az üdvösségünket nem veszíthetjük el, a valódi üdvösségünket, amit Krisztustól kaptunk, illetve a Krisztus igazságát megigazító munkáját is, hogy erről is beszéljen, ezt is fontosnak tartja Pál, hiszen ez az alapja annak, hogy üdvösségünk lehet. Fontos látnunk tehát, hogy nem pusztán üdvözít, hanem Krisztus Istentől nekünk tulajdonított igazságát számítja be az Isten. Ezt nevezzük megigazulásnak. A hit az olyan eszköz vagy instrumentum, amellyel miénk lehet az igazság, vagyis az üdvösség, Krisztus igazsága. Olyan ez, mint egy szépen megterített asztal, rajta az evőeszközök, készülünk az ebédre, el tudjuk képzelni. Nem az evőeszközöket esszük meg, azokkal csak eszünk. Azok csak, a nevükben is benne van, eszközök, segítenek minket. Ugyanilyen a hit, ami Isten ajándéka, az segít minket ahhoz, hogy miénk lehessen Krisztus igazsága, amit Isten nekünk tulajdonít, és ezért van és lehet üdvösségünk. Ahogy már múlt alkalommal is érintettük, de nem győzhetjük ezt tisztázni, emlékeztetni magunkat. Nagyon fontos. Az üdvösségről is élnek téves elképzelések az emberek fejében. Ez nem egy olyan dolog, mint mondjuk, itt keresek egy tollat, mint mondjuk ez a toll, amit el tudnék hagyni, vagy el tudnék veszíteni, mert éppen nem figyelek rá, véletlenül elveszik, vagy szánt szándékkal beledobom a Dunába, aztán elsodorja. Az üdvösség az Biblia szerint pecsét, a léleknek a pecsétje Istentől rajtunk, és lehetetlen, hogy a Szentlélek elvesszen, vagy elveszítsük, vagy kiessünk, igaz? Azt írja a 6. versben Pál, meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Van tehát egy sziklaszilárd, halálbiztos garancia a megtartásunkra. És Pál foglalkozik ezzel a nagyon fontos, látszólag teológiai kérdéssel, de valljuk be, ez több, mint teológia, ez az életünk része, amikor elmész látogatni egy haldokló beteget, akár nagyszülő korban van, akár egy fiatal, és esetleg fél, van-e üdbizonyosságom? Mi lesz, hogyha úgy hajtom le a fejem, hogy legutolsó gondolatom az sötét volt, vagy negatív? Akkor rá tudunk mutatni az igére, és rá tudunk mutatni arra, hogy Jézus megtart téged. Én ebben hiszek Jézussal, Pállal, reformátorokkal, puritán, baptista elődeink nagy részével együtt, és ha mást mondtak, vagy tanítottak volna neked, én azt mondom, javaslom, helyezd ezt az Isten igéjére. Igéje mérlegére is gondold át. Hívlak erre. Egy másik fontos kérdés. A Biblia tanítása szerint annak a bizonyítéka, hogy egyszer valóban megtértünk, Isten újjászült minket, az az, hogy, 5. vers, közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében az első naptól fogva, mind a mai napig. Aláhúznám tehát, hogy mind a mai napig közösséget vállalunk az Isten népével, mint gyülekezet, és az Istennek az evangéliumával. És nagyon fontos látnunk, hogy a Szentírás az nem pontszerűen gondolkodik, hanem szakaszban, pontosabban félegyenesben gondolkodik. Tehát elsősorban nem egy ima elmondásának a pillanatára helyezi a hangsúlyt, amikor azon gondolkodunk, hogy mi alapján lehet nekem üdvösségem, hanem az azóta eltelt folyamat egészére, és meghív minket az önvizsgálatra. Hogy Pál mondja, vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben éltek-e, tegyétek csak próbára magatokat. Felismeritek-e, hogy most bennetek él Jézus Krisztus? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. A héten olvastam egy megdöbbentő cikket Hamar Danitól, az XCC túrák szervezőjétől, Divinity blogon volt megosztva. Ennek a címe Élet a halál világosságában. Már azért is sokat jelentett nekem ez a cikk, mert ugye úgy kezdi a cikkírója, hogy járjatok többet temetőbe. Valahogy ő is mostanában volt, és akkor ott megihlette, Isten szólt hozzá, leírta. Én is most találkoztam az életemben egy konkrét halálesettel az egyik osztályomban, temetés is megvolt. És aztán idézi a Prédikátor 7:2-3-at. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. De ami igazán megdöbbentő volt, és kiózanító az írásában, hogy most 30-as évei közepén jár, és mondjuk 15-20 éve hívő, és azt mondja, és alá tudom ezt támasztani, bár nem ilyen drasztikusan, hogy azokkal együtt, akikkel látszólag elindult a hitben, tizenéves kora végén, 20 éves kora elején, a fele az elhagyta, az elment, az kiesett, az távol maradt, az elfordult a kereszténységtől. És sokféle magyarázat lehet erre, hogy miért. Alapvetően nem feltétlen tudjuk ezt jól megmagyarázni, de egy jelenség az, hogy a ma embere az Jézussal szeretne egy jobb életet élni, és az van a fókuszban, hogy mit kaphatunk mi Jézussal pluszban az életünkhöz, pedig a Szentírás nagyon sok esetben, és Pálnak a példája is ez, azt mutatja be, hogy mi az, amit el kell veszítenünk Jézusért azért, hogy örökkévaló kincseket nyerhessünk. És sok ember nem tudja ezt bevenni, és akkor jönnek a csalódások, és aztán jön a hitehagyás, az elfordulás. Mivel a Földön élünk, emberek vagyunk, nem tisztünk megítélni egymást. Valamint mivel tudjuk, hogy vannak átmeneti hitkrízisek, jelenlegi földi perspektívánkból nem tudjuk, hogy valaki jelenlegi hitehagyása átmeneti vagy permanens. Tehát, hogy időszakos vagy tartós, végleges. Ezt mi nem tudjuk a mi dimenziónkból megítélni, ezt Isten látja. Mégis vállalnunk kell a Biblia helyes tanítását, hogy akik teljesen és végérvényesen elhagyják a hitet, azok csak látszólag hagyták el, valójában soha nem volt nekik valódi üdvözítő hitük. Ez megdöbbentő és kiózanító, hiszen Jézus is idézi, sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, és jusson el szívünkhöz annak a nagy öröme, amiről Jézus beszél a János 10:28-ban, örök életet adok nekik, örök életet adok nektek, és semki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Nem vesznek el soha, erről beszél Jézus. Tovább megyek, és összefoglalom a végéhez közeledve. A mai részünkből, amely a lapon a kiemelt rész, ez az 5 vers, láthatjuk, hogy Pál az evangelizálás és nem más bűncselekmény miatt került börtönbe. És ott is evangelizál, még akár szavak nélkül is. Persze emlékezhettek egy olyan mondásra, egy ismerté vált mondásra, hogy mondd el az evangéliumot, és hogyha kell, akkor még használj hozzá esetleg szavakat is. Ehhez hadd olvassak egy elég fontos és kiózanító gondolatot, legalábbis nekem is. A népszerű mondás, mely szerint hirdesd az evangéliumot, és a szükséges használj szavakat is, hasznos ugyanakkor félrevezető. Ha az evangélium elsősorban arról szólna, amit tennünk kell az üdvösségünkért, akkor tetteken keresztül, amelyeket utánozni lehet, éppen úgy közölhető volna, mint szavak révén. De ha az evangélium elsősorban arról szól, amit Isten tett a mi üdvösségünkért, és hogy ez hogyan lehet a miénk, a hit által, akkor nagyon hangsúlyosan szavak tudják kifejezni. Hit nem születik hallás nélkül. És el tudom azt képzelni, hogy Pált nézték ott a rabtársak, meg a börtönőrök. És aztán meg is kérdezték, hogy te más vagy, mint mi, miért vagy itt? De aztán neki ki kellett nyitni a száját, és elmondani, hogy mi a helyzet. Válaszolnia kellett. Tegnap egy másik nagyon meghatározó érményem az, hogy mennyire fontos nekünk, hogy az evangéliumot továbbadjuk, megosszuk. Heten egy különleges hangulatú férfi reggelin lehettünk együtt, és mint testvérek, fivérek nem fogjuk megosztani azt, ami ott elhangzott. De annyit megemlíthettek, hogy feljött az a téma, hogy közös ügyek mentén szerveződnek nagyon sokszor az összefogások, barátok kapcsolatában is, gyülekezeti testvérek kapcsolatában is, és mennyire jó lenne, hogyha a mi közös ügyünk, a legfontosabb ügyünk az evangélium hirdetése mentén lenne. És lehet, hogy ez furcsa megállapítás, ez egy férfi reggelén, ahol általában ugye a férfiak, mi nem a szavak emberei vagyunk, és lehet, hogy könnyebben összejövünk egy építkezésre, vagy egy pakolásra, de mégis fel van adva így nekünk a lecke. Testvére, kulcsfontosság, hogy beszéljünk a bennünk élő reménységről, mert ugye a hit hallásból van, és a bizonságtételünk, aminek része kell, hogy legyen Jézus Krisztus megmentő evangélium, hogy ez megszólaljon a tetteink és a szeretetünk mellett. Múlt héten is hallottunk egy hármast, hogy felhív minket a hűséges evangélium megélésre, hirdetésre és támogatásra. Te is lehetsz az, aki leginkább megéled. Aztán lehetsz olyan, aki hirdeted. Lehetsz olyan, aki előjársz abba, hogy adsz azoknak, akik elmennek távoli országokba, misszióba. De valamennyire fontos, hogy meglegyen mind a három az életünkben, vagy egyszerűbben mind a kettő. Vannak olyan emberek, William Carey-nek a híres példája szerint, akik lemennek a gödör mélyére a kötéllel, és vannak, akik fönt tartják őket a kötél végét. Te is lehetsz az, aki tartasz másokat a kötéllel, és lehetsz olyan, aki lemész a nehézségekbe, lemész a helyzetekbe. Áldott következmény az igében is, ami Pál munkája nyomán megvalósul, hogy mások is bizalmat merítenek és felbátorodnak a keresztény ember szolgálata nyomán. Ez a 14-es vers. Úgyhogy többen is azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül és bátran szólták az Isten igéjét. És jön itt egy kicsit nehezen érthető záró rész, ami a szolgálat motivációját illeti, vagy érinti. És látunk olyanokat, akik a beszámoló szerint irigységből, vagy versengésből szolgálnak. Látunk olyanokat, akik jó akaratból, más fordítás szerint jó szándékból. Ezek ugye a 15-ös, 16-os vers. Kívülről lehet, hogy nem észrevehető ez, de a szíveket vizsgáló Isten előtt semmi sincs rejtve. És azt hiszem, hogy hárommal később a Filippi sorozatunk pont erről fog szólni, a Krisztus himnusz után, a tiszta motivációról. Figyeljük meg itt is, hogy milyen fokú Pál alázata azok iránt, akiknek Filippiben folytatott missziós buzgósága mögött igazából az apostollal szembeni erőfeszítések állhatnak, és a saját maguk befolyásának a megerősítése, versengés. Valljuk be, ez nagyon is emberi, és ránk is jellemző. Tehát még ezek az emberek szabadon erősíthették saját befolyásukat, Pálnak a keze és az egész lénye meg van kötve, távol van a börtönben, be van zárva. Mégis milyen óriási lelki erőre és Istenben való bizalomra val, hogy amíg ezeknek az embereknek a szolgálata, magatartása csak Pál személye ellen irányul, tehát amíg Pál fejében úgy él, hogy ezeknek az embereknek a magatartása az csak az én személyem ellen irányul, de párhuzamosan a Krisztusról szóló igehirdetés igazságát nem veszélyezteti, addig ezt higgadtan lenyeli Pál. Ezt elmondom még egyszer, ez nagyon fontos, hogy értsük. Pál hihetetlen alázatos, pedig ő a vezető, az alapító. Úgy van itt, hogy testvéreim, versengtek, vagy magatokat akarjátok tolni a gyülekezetben? Rendben, tegyétek addig, amíg a tiszta evangéliumot hirdetitek. Én hátrább vonulok, imádkozom értetek. És ha hirdettetik az örömhír Filippiben, tegyétek. Az Istenre bízom, majd ő megvizsgálja a szíveteket és a motivációtokat. Értjük ezt, ami az igében van? Biztos fájhatott neki, de nagyon érett hívő módjára Istenre tudja bízni. Te is tudod, testvérem, az Istenre bízni az ilyen helyzeteket? És tudom, hogy vagytok itt, mert az elmúlt napokban is beszélgettem emberekkel, akiknek a megoldandó helyzete, vagy az a személy, akinek a helyzetét meg kéne oldani, kilométerekre, 100 vagy 1000 kilométerekre vannak tőlünk. És ez nehéz. Nehéz szülőként esetleg Istenre bízni a gyermekünket. Nehéz házastársként Istenre bízni azt a másik felnőtt szemét, aki felelősséget kell vállalni az életéért, és egy ponton túl nem tudok rá hatni. Nehéz a munkatársamért, főnök, stb. Rengeteg ilyen helyzet van. Tudjátok, ismeritek. A végehez közeledve azzal kezdtem, és így lekerekítjük, hogy kegyelem és békesség. Zárjuk is ezzel, hogy ez valóság lehet a külső körülmények zajában is. Én hiszem azt, hogy Pálnak is valóság volt ez a börtönben, miközben fogalmazta ezeket a mondatokat. Nem az önsajnálat vagy a keserűség jött föl benne, bár kívül lehet, hogy zűrzavar és nehéz körülmények voltak, hanem belül egy végtelen békesség és nyugalom volt, és tudta azt, hogy Isten kegyelme vele van. Mi átszoktuk ezt élni. Ha átszoktad ezt élni a nehézségekben, az jelzi, hogy Isten kegyelme munkálkodik benned. A középpont pedig ebben az egészben Krisztus. Az, amit ő tett, ennek a valósága. Mennyire örülünk ennek? Mennyire örülünk valóban annak, hogy Jézus Krisztus megváltott minket? Összefoglalva tehát, Pál nehéz fizikai helyzetében, ami kirajzolódik ennek a levélnek az elején, hálás Istennek, hogy mások is közösséget vállaltak az evangéliummal, és vele Isten szolgájával. És a tanulság az az, hogy a nehézségek is az evangélium ügyét szolgálhatják. Bízzunk tehát Isten kegyelmében és gondviselésében. Most imádkozni fogunk, és ezt különleges módon tehetjük énekben, és amiket felhoz bennünk, vagy felhozott a Jóisten, kislapodnak az aljára, még felírhatod. Imádságaim, jó a témáim. És miközben énekeljük a Szentek Szentje többé nincs elzárva kezdetű dalt, gondoljunk arra, nem véletlen, hogy egyébként nem beszéltük meg, de Dani ezt választotta, ezt hozta, és annyira passzol ide, mert hogy ahogy a Szentek Szentje sem, úgy Jézus Krisztus evangéliuma sincs elzárva, terjed ma is, és akkor is, amikor Pál be volt zárva. Érezzük ezt a hatalmas kontrasztot, és mégis ennek a feszültségében való gyümölcsöző valóságot. Álljunk föl együtt, és énekeljük ezt a dalt imaként, és vigyük tovább a szívünkben azokat az ima témákat, amiket a Jóisten felhozott az elmúlt percekben.
A Szentek Szentje többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetek. A szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. A Szentek Szentje többé nincs elzárva, mert én is bátran jöhetek. A szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett. Az új bor, új tömlő, most már új dal, zsong a szívem minden húrján, élek többé nem én, mert már bennem Krisztus él. Újra szent vagyok és fedhetetlen Jézus, mindent elvégzett helyettem, nincs köztünk távolság, a menny a földet összeér. A szentek szentje többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetek. A szabadságomnak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett.
Köszönjük szépen, Krisztián, a tanítást!